Édesapád is lelkészként szolgált. Milyen örökséget hoztál a családi házból a lelkészi szolgálatodhoz?
Hát igen, édesapám is, és mindjárt hozzátehetem azt is, hogy édesanyám is missziói szolgálatra készült. Úgy nőttem föl, hogy ez a kettő nagyon fontos volt számukra. A hitünk és a hazánk, a népünk. És most még eszembe jut nagyapám is, aki minden évben nemzeti színű szalagot is tett föl a karácsonyfára. A karácsony este a családban mindig azzal kezdődött, hogy elolvastuk a születéstörténetet, énekeltünk, és utána elénekeltük a himnuszt. Az Úristen már kicsikoromtól fogva szívemre helyezte a népünk iránti szeretetet. Hárman vagyunk testvérek, úgy nőttünk fel, hogy az életünknek természetes része volt az. Kicsit néha úgy is éreztük, hogy háttérbe szorulunk, hogy a szolgálat az első, ez volt a jelszó a családban. Úgyhogy sokszor nagynéném volt az, aki minket kirándulni, játszani vitt, mert csendet kellett biztosítani a készüléshez, a lelkészi szolgálatra. Tehát örömeit is, meg azért nehézségeit is, küzdelmeit is ismertük annak, hogy mit jelent egy lelkész családnak az élete. De édesapám mellett, édesanyámról is tudjuk, hogy misszióba készült. Külmisszióba szeretett volna menni, el is végezte a misszió iskolát, csak hát sajnos lezárultak a határok pont, amikor befejezték, és így nem mehetett ki. Édesapám volt a misszióintézet igazgatója, aki hát feleségül kérte édesanyámat, aki sokáig még habozott, mert ő reménykedett abba, hogy hát, ha mégis ki tud menni. De aztán, mivel édesapám adott egy ilyen ígéretet, hogy ha mégis megnyílnának a határok, vele megy, hát létrejött a házasság. És megszülettünk mi hárman, és mind a hárman tulajdonképpen lelkésznek készültünk, jelenleg én vagyok egyedül csak lelkészi szolgálatban. Biztos, hogy a szolgálatomban a szüleimnek a hite, imádsága, hazaszeretete az beleépült, és olyan mély nyomokat hagyott bennem, hogy a mai napig ez határozza meg a szolgálatomat.
Most Felvidéken szolgálsz magyar gyülekezetekben, emellett viszont a másik fontos terület az életedben a gyermekek közötti szolgálat. Téged gyermekként szólított meg Isten, vagy olyan sokat hallottál róla, hogy felépült benned a felé való bizalom, vagy volt egy döntés, egy pont, amikor ráismertél?
Tehát beleszülettem én is, de tulajdonképpen az Isten folyamatosan munkálkodott a lelkemen, és nem tudnék egy időpontot mondani, amikor ez eldőlt bennem. Inkább azt tudnám mondani, hogy a nehéz időszakok, a szenvedések, a küzdelmek, azok nagyon közel vittek Istenhez. Maga a lelkészi szolgálat melletti döntés, az sem volt könnyű, mert édesapám nagyon ellenezte, hogy lelkész legyek, éppen azért, mivel nő vagyok, és tudta abban az időben nem szentelték még föl a nőket, és nagyon küzdelmes volt a lelkészi szolgálat. És éppen a gyerekek iránti szeretet hozta meg a végső döntést tulajdonképpen. Édesanyám mellett már kicsi koromban gyerekbiblia körvezetésben részt vettem. Ugye hittanórát akkor még nem volt szabad tartani, de Isten tisztelet után volt mindig egy kis foglalkozás a gyerekeknek. Tulajdonképpen ez volt az, amivel végül is édesapámat is sikerült meggyőzni, hogy ha nőként nem is végezhetek más, de ha gyerekek között szolgálhatok, vagy esetleg még egy-egy bibliaórát megtarthatok, akkor már is megvan az értelme a szolgálatnak, és hát 3 év kitörő után végül is eljutottam oda, hogy én akárhogy is, még ha nehéz is nőként ez a szolgálat, mégiscsak a gyerekek miatt ezt szeretném végezni. Tehát, és ettől fogva megmaradt az, hogy a legkedvesebb terület mindig a gyerekek, és a legkisebbek közötti szolgálat, mai napig az ovis hittalra. Készülök a legtöbbet, mert ez nem könnyű, de ebben van a legtöbb örömöm, meg a kisgyerekek között végzett szolgálatban.
Hogy most összekötsük a két területet, azt olvastam a beszámolótokban a felvidéki szolgálatról, misszióról, hogy ott az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt a gyermekeknek a létszáma a gyülekezetekben, a programokon. Gondolom a te szolgálatod nyomán is, ott hogyan kezdtél ennek neki?
Hát ez Istennek a csodája tényleg, ahogyan ez alakult. Egyszerűen jöttek maguktól. Nem is kellett nagyon hívogatni, bementem az óvodába, és megkérdeztem, hogy lehetne itt is hittan tartani, örömmel fogadták, úgyhogy ott is van egy 20 körüli gyerek. Most már 3 óvodában, mert sajogömör mellett Hosszúszón, meg Kecsőbe is elkezdtem. Hála Istennek itt nem volt ellenállás a szülőkben, mert Magyarországon voltam olyan gyülekezetben, ahol hát nem engedték meg a szülők, hogy a gyerekek részt vegyenek az óvis hittanon. Bár volt olyan is, ahol az egész csoport részt vett, hát most mindenhol az a gyakorlat, hogy mind ott vannak az óvis hittanosok. Aztán az iskolába, hát jöttek a gyerekek maguktól. Tényleg nem tudok más mondani, mint hogy az Isten szent lelkének a munkája, és én csak csodálkoztam. És amit mindig is tapasztaltam, itt is sokszorosan átélem, hogy fantasztikus, nyitott szívvel fogadják a gyerekek az evangéliumot. Azért is olyan kedves nekem ez, mert annyira őszintén, nyitottan fogadják az örömhírt, olyan nagyon fogékonyak a szeretetre, és annyira tudnak szeretni és ragaszkodni, és hát igyekszem a Jézus iránti szeretetet ébrezgetni a szívükbe. És sokszor vannak olyan gyerekek, akik nagyon súlyos, nehéz terheket hordoznak gyerekként is, és őnekik különösen nagy segítség, hogy valaki végighallgatja őket, figyel rájuk, törődik velük, szereti őket, ez az ő életüket is nagyon gazdaggá teszi.
Hogyan kerültél a felvidéki misszióba? Magyarországon milyen gyülekezeti szolgálatok állnak mögötted?
Kezdtem Boba, Nemecskocs, Kemenespáfa, azért megemlítem, ez volt az első szolgálati hely, aztán kerültem Celldömölkre, Óbudán egy évig voltam, csak kisegítő. Kelenföldön olyan 10-11 évig szolgáltam, előbb kisegítőként, aztán segédlelkész, másodlelkészként, és utána kerültem lovászpatonára. Egy olyan gondolatom volt már akkor is, hogy olyan helyre szeretnék menni, ahova már senki nem akar menni, ahova végképp nem találnak lelkészt, és így kerültem lovászpatonára, ott is voltam 10 évig. Azt gondoltam már, hogy onnan fogok nyugdíjba menni, de hát a szüleim, ahogy idősödtek, egyre több segítségre volt szükségük, akkor kértem, hadd kerüljek közelebb hozzájuk Budapesthez. 2 évig voltam Péteribe, és onnan kerülhettem ki Felvidékre. Hát erre a szolgálatra azt tudom mondani, hogy ez egy meghallgatott imádság. Akárhányszor rágondolok, mindig az jut eszembe, hogy bizonyára sokan, sokat, sokféleképpen imádkoztak azért, hogy a határon túli testvéreinkhez bárhol a nagyvilágba eljusson anyanyelven az evangélium. 2 imádságot szeretnék kiemelni. Az egyik az elődöm, aki hát a sajogömöri lelkészek sorában az egyik volt. Több mint 80 évvel ezelőtt ő volt Egyedaladár, akit bebörtönözték, rimaszombati börtönbe ült, addig betöltötték a lelkészi állását, és hát el kellett hagynia az akkori országot. És így került Ceglédre, ahol édesapámnak lett az első principálisa. És talán megemlíteném, hogy édesapám hogyan emlékezett rá, mert ez az én számomra is egy nagyon fontos üzenet. Amikor kezdtem a lelkészi szolgálatot, néhány évvel utána kaptam édesapámtól egy könyvet, ami az ő életéről szól, ezzel a beírással. Az Istenben boldogult Egyedaladár első principálisom volt Cegléden. Testvér a Krisztusban, aki mellett öröm volt a szolgálat útján elindulni. Lángolt a szíve. Szerette urát Krisztusát, szerette evangélikus egyházát, szerette magyar népét, hazáját. Csendes szívvel, megbékélt lélekkel hordozta a keresztet, amit urától kapott. Személyiségéből kapott ajándékok beleépültek az életembe. Igen hálás vagyok érte Istennek. Az érdekes az, hogy az ő hite és hazaszeretete épült bele édesapám életébe, amit aztán édesapám nekünk adott tovább. Na, az ő imádsága az egyik, amire úgy érzem, hogy válaszként adta Isten mindazt, ami most ma ott a felvidéki szolgálatban történik. Valaki egyik életrajzírója így emlékezett rá, amikor Reá, tehát Egyedaladára gondolok, 2 kép merül fel. A szószéken álló pap, aki a magyarságért mondott bűnbánó imájában elcsukló hangon lepergő könycseppel pecsételi meg az ő külön imáját, a felvidék magyarjaiért. És a szenvedő ember, aki az orgona mellett ülve megfeledkezik a világról és játszik. Minden akkorddal a lélek imájának egy-egy szavát röpítve, az örök jóság, az örök szeretet Istenéhez. Úgy gondolom, az ő imádságait hallgatta meg, és válaszolja meg Isten mindabban, ami most a felvidéki szolgálatban történik. A másik pedig áldott emlékű szüleimnek az imádsága, akiktől egyszer egy születésnapi köszöntésként különös üdvözletet kaptam, azt írták a lapra, életedet hitünk és hazánk oltárára helyezzük. Hát őszintén megmondom, nem örültem akkor ennek a gondolatnak, mert csak az jutott eszembe róla, hogy hát az oltáron leölni és elégetni szokták az állatokat, hogy mit is jelent ez, hogy oda akarják áldozni az én életemet. De azóta már megértettem, és sokkal többet jelent számomra ez az akkori mondat, amiről tudom, hogy imádság is volt a szívükben. Azért imádkoztak, hogy az én életem is Isten dicsőségét szolgálhassa. Sok öröm volt eddig is a szolgálataimban, de ez valahogy a kiteljesedése, a legszebb része, a legnagyobb kegyelem Istentől, a legnagyobb kiváltság, hogy végezhetem ezt a szolgálatot. Ott, ahol igazán szükség van rá, és ahol igazán nagy szeretettel és hálával fogadják az emberek ezt a szolgálatot, és megbecsülik az igét. Tehát ott él az éhség az emberek szívében, a vágy, és nincs nagyobb öröm, mint szolgálni ott, ahol van rá fogadó készség. Megint csak azt tudom mondani, hogy maguktól jönnek az emberek, jelentkeznek felnőtt keresztelésre, konfirmációra, és csak ámulok, hogy az Istennek milyen nagy hatalma van az emberi szívek felett. Persze vannak küzdelmek is, nem mondom, hogy könnyű ez a szolgálat, és áldozattal is jár. Az jut eszembe, amikor édesanyám már egyre idősebb és egyre betegebb volt, sokszor úgy engedett el, amikor hosszú időre, általában 3 hétre mentem ki, hogy nem tudta, hogy találkozunk-e még, amikor visszajövök. És sokszor könnyek között búcsúzott tőlem, de mindig azt mondta, hogy csak menj, lányom, neked ott a helyed.
Az ő imádságát tényleg akkor látta beérni, amikor te kikerültél a misszióba, ami az ő vágya is volt végül is.
Igen, igen, úgy érezte, hogy most teljesedik be, amire ő is készült. És sokszor mondta is, hogy lányom, ez az én misszióm, hogy elengedlek téged, és imádkozom érted, csak menj és végezd, én meg leszek itt egyedül, és tényleg az Úristen megőrizte őt csodálatosan. Sok-sok betegség és gyengeség között, és azt is megadta, hogy ott lehettem mellette, amikor el kellett menni ebből a világból. De tudom, hogy nem volt nagyobb öröme az utolsó időben, mint ez, hogy az ő régi álma, a missziói szolgálat, az most megvalósul, és beteljesedik az én szolgálatomon keresztül.
Pontosan merre szolgálsz a felvidéken belül, és ugye említetted már néhány helyiségnek a nevét, de hogyan képzeljük el ezt a szolgálatot időben, térben?
Hát a kiküldésem az a Sajó-Gömböri gyülekezetbe szól, ennek a gyülekezetnek egyetlen filiája van, Lőkösháza, és ott kezdtem el, de az első perctől fogva nem csak erre a két falura korlátozódott, összesen olyan 10-11 faluban, illetve egy kisvárosban, Tornaján szolgáltam ebben a 2 éves időszakban, amit eddig ott töltöttem, ahol éppen szükség volt rá, temetéssel, istentisztelettel, hittanórákkal. Úgy kell ezt elképzelni, hogy van ott sok olyan gyülekezet, amely korábban anyagyülekezet volt, de hát lelkész nélkül van, és mindenhol szükség van a szolgálatra. Van úgy, hogy 6-7 Isten tiszteletünk van egy vasárnap. Hála Istennek, hogy ezt nem természetesen nem egyedül végzem, hanem van egy kisegítőnk, aki miskolci iskola lelkészként jár át Isten tiszteleteket tartani. Lóci Tibor, aki most végezte el a gyülekezeti munkatársi szakot. Ő is segítségünkre van. Varsányi Vilma, aki nyugdíjas lelkészként kezdett el járni, és ő is egyre több szolgálatot vállal. Tehát úgy kell elosztani mindig azt a 6-7 istentiszteletet, hogy mindenhova jusson valaki. Gömör, Panyét, Lekenye, Tornalja, és még sok kis más falu, ahol szolgálunk.
Korábban ezeken a helyeken szlovák lelkész szolgált a nagy részt magyar gyülekezetekben.
Hát az elődöm nevét is meg kell említeni, Rusznyák Dezső volt az, aki hosszú ideig egyedül volt gyakorlatilag, és nem is csoda, hogy belefáradt a szolgálatokba. Van olyan gyülekezet, ami kétnyelvű, például Tornaja, ott jelenleg is egy szlovák lelkész van, de hát nem tudta hitoktatást végezni, ezért tanítunk mi hittant az iskolába, és előbb heti, vagy havi két alkalmat tartottunk magyar istentiszteletet. A többin ő egy internetről letöltött valamilyen prédikációt, próbált felolvasni, amit többé-kevésbé értettek csak a hívek. Úgyhogy elképzelhető, hogy ott most minden vasárnap mi fogunk szolgálni. Sok helyen nem volt, vagy kevesebb alkalom volt. Tulajdonképpen a kulcs mindenhol az, hogyha találunk egy olyan szemét, aki összegyűjti, szervezi a gyerekeket, vagy az alkalmakat, akkor már biztosítva van a szolgálat, mert ezt mi mindenhol nem tudjuk vállalni a környező falvakba. Így kezdődött Hosszúszón is, tulajdonképpen Hosszúszón meg Rozsnyón ott inkább helyettesítési szolgálatot végzünk, de hát a lelkész nem tudta ott se a gyerekmunkát végezni, úgyhogy elkezdődött ott is a hitoktartást. Három táborban szolgálhattam a nyáron, ebből kettő volt ebbe a régióba, az egyik Sajógömörbe, a másik Hosszúszón, a harmadik meg egy olyan tábor, amit már 11 éve végzünk együtt egy szlovák lelkésznővel, úgyhogy ő foglalkozik a szlovák gyerekekkel, én meg a magyar gyerekekkel. Ez egy másik terület, Ipoly, Szakálas és Szászd, ez a nyugati oldalon van. Tulajdonképpen ott kezdődött annak idején így táboroztatással a szolgálatom, ami most idáig jutott, hogy most már lelkészként is szolgálhatok.
Mit gondolsz, hogy a magyarságnak az összetartása is benne van ebben, meg a saját anyanyelven hallható ige iránti vágya is benne van abban, hogy Isten felé is fordulnak? Tehát, hogyha egy lelkész jön, akkor Istenről hallgatnak, hogyha más jönne, akkor lehet, hogy mást is szívesen fogadnának, aki összefogja a közösséget?
Úgy gondolom, hogy mindenképpen szorosan összefügg a kettő. Tehát a hitünk és a magyarságunk. És azt is el tudom képzelni, hogy van olyan, aki azért jön, bár ez ritkább lehet, hogy magyar szót halljon, de az ige az első mindenképpen, és hát azért megbecsülik, ha valaki magyarul szolgál közöttük. Vannak nagyon jó példák arra is, hogy az egyik faluba Lekenyén például úgy vannak beosztva az istentiszteletek, hogy egyik héten református, másik héten evangélikus van, magyarul szól, és mindegyik felekezet boldogan megy, attól függetlenül, hogy melyik ige hirdető, melyik felekezet templomában egymásra szembe van a két templom, egyik héten ide mennek, másik héten oda mennek, és hallgatják az igét magyarul. Én úgy érzem, hogy létfontosságú a hitünk szempontjából, az üdvösség szempontjából, hogy anyanyelven hallgathassák az igét. Tehát megbecsülik a magyar szolgálatot is, és megbecsülik az Isten igéjét is. A kettő összefügg.
Úgy látod, hogy a gyerekeken keresztül, a gyerekszolgálaton keresztül a szülőket, a családokat is, fiatalokat is tudtok bevonni a gyülekezeti közösségbe?
Ahogy ezt itthon is annak idején így tapasztaltam, a magyarországi szolgálatokban nagyon sokszor a szülőket a gyerekeken keresztül tudjuk megszólítani. Most az egyik táborba például Hosszúszón összesen 36 gyerek gyűlt össze, és néhány fiatal szülő, még apuka is ott maradt segíteni. Tehát ez nagyon fontos, hogy azok, akiknek semmi kapcsolatuk nem volt az elmúlt időszakban egyházzal, Bibliával, igével, most a gyerekeken keresztül azért meghallják. És nyilván, ha gyerekeket sikerül az istentiszteleti szolgálatokba bekapcsolni, oda is eljönnek. Volt egy záró istentiszteletünk, ahol majdnem megtelt a templom. Tehát valóban a gyerekeken keresztül el lehet érni a szülőket is. És ha majd erről is lehetőség lesz, rá gondoltam arra is, hogy a szülőknek is külön foglalkozásokat, esetleg bibliaórát, vagy valami alkalmat szerveznénk, mert bizony ők ebből sajnos kimaradtak. 20-25 évvel ezelőtt még a nagyszülők azért tanították legalább imádkozni a gyerekeket, vagy elhozták a templomba. Most már egyre több olyan nagyszülő is van, akik szintén kimaradtak ebből. De ez egy nagy lehetőség, hogy most mégis meghallják és elfogadják.
Mit látsz, hogy az életükön milyen változás tapasztalható ezeknek az embereknek, mondjuk, ha lehet nyomon követni? Gyerekekről már beszéltél, de a családokat, felnőtteket, idősebbeket tekintve.
Hát úgy csak arra gondolok, hogy ez talán reményt ad az embereknek. az a legszebb talán ebben a szolgálatban, hogy a reménység üzenetét visszük számukra. És hát ahogy mindenhol, nagyon sok a nehéz helyzetben élő, nyomorúságban levő, mindenhol van fájdalom, vagy gyász, vagy törés, válás, munkahely elvesztése, sok-sok nyomorúság, és ezek között erőt ad ezeknek az embereknek. Ami sajnos ott is nagy gond, hogy nagyon sokan elmennek a fiatalok, mert nincs munka lehetőség, és külföldre, külföldi országokba messzire elkerülnek. De én bízom benne, hogy talán egyszer megfordul ez a folyamat. Egy-két olyan emberről már tudok, aki visszajött, és azt mondta, hogy ő mégis a falujában akar élni. És hogyha egyre többen lesznek, akkor talán visszajön a falusi életnek a becsülete is, és ezek a közösségek megerősödhetnek. Tehát az biztos, hogy amikor valaki felnőttként dönt úgy, hogy megkeresztelkedik, akkor a számára már egy olyan döntés, ami az egész életét meg fogja határozni.
Mi a különbség mondjuk egy falusi közeg és egy városi közeg között, illetve most mondjuk a magyarországi helyzetedet is, a vidékit, a pestit összehasonlítva a felvidékivel, hogyan látod ezt a dolgot? Arra, hogy hitre jussanak az emberek, vagy meghallják az evangéliumot?
Ami a szolgálatot illeti, én mindig is falusi szolgálat után vágytam. Talán így lehetne fogalmazni, hogy azért beszűrődik a gyülekezetbe is az az élettempó, az a sok stressz, amiben az emberek benne élnek. És a falusi környezet azért mégiscsak a mai napig is csak nyugodtabb, békésebb. Én mindig közelebb éreztem magamhoz a falusi embereknek az egyszerűségét, őszintességét, nyitottságát, és a felvidéken ezt meg még fokozottabb mértékben tapasztalom. Csodálatosak a felvidéki emberek. Van egy kedves pásztor testvérünk, aki marhákat legeltet, és csak télen tud jönni az Isten tiszteletre, különben mindig kint van a mezőn, és hát néha föl szoktam ott keresni, és az állatok mellett beszélgetünk. Egy olyan bibliája van, amit még nem sokat láttam életemben, mindig ott van a hátizsákjában, és azt olvassa legeltetés közben. És ő maga kérte egy alkalommal, hogy mielőtt elmentem, hogy hát imádkozzunk, és annyira megrendítő volt, ahogyan ő ott levetett kalappal, letérdelt, és imádkozott az Úristenhez, és megmutatta nekem azt a fát, ahova fölszögelt egy keresztet, ahol ő imádkozni szokott. Egy olyan tiszta, becsületes, csodálatos embernek az életét ismertem meg, aki mellesleg fantasztikusan tájékozott irodalomban, történelemmel, rengeteg anekdótát tud. Különösen kiváltságos helyzetben levőnek és boldognak tudom magamat, hogy ilyen emberekkel még találkozhatok, akikből már egyre kevesebb van.
Számodra melyik igék vannak így kijelölve a Bibliában, ha így az életedre visszatekintesz, és az ide a felvidékre vezető utadra, ezt támogatták számodra igék a Bibliából, vagy a korábbi életed szakaszait?
Hát az első ige, amit megneveznék, az mindenképpen a keresztelési igém, ami a legbiztosabb támaszom, az örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó urad. A zuglói gyülekezetben a Gyarmat utcai kápolnába kereszteltek. Édesapám keresztelt, de a zuglói gyülekezet lelkésze Solc Laci bácsi volt, és minden évben megfestették a keresztelési évforduló kapcsán diakonisszák a keresztelési igét. Ezt egy-egy presbiter vette meg mindig a családnak, bekereteztették és átadták, és ott van az ágyam fölött azóta is ez az ige, alá van írva, hogy ez hangzott el a keresztelésem alkalmával, és ez valóban végigkíséri az egész életemet, és nagyon sok erőt merítettem belőle. A másik a konfirmáció igém, a bölcsé teszlek téged, és megtanítlak az útra, amelyen jár, szemeimmel tanácsollak téged. Nagyon sok élethelyzetben fordultam úgy az Istenhez, és kértem tőle bölcsességet, amikor döntenem kellett, és fogalmam sem volt, hogy merre menjek, hogyan döntsek, és tudtam mindig erre hivatkozni, Uram, te megígérted, mutasd meg, hogy most mi a helyes út, és az Isten soha nem hagyott cserbe, és mindig válaszolt. Az igék mellett talán van két idézet, amit esetleg megemlítenék, ami az utóbbi időben lett számomra nagyon fontos. Az egyik egy perui lelkésznő, Ruth Stuhl nevű lelkésznő tollából származik, az 5000 megvendégelése kapcsán mondta egy prédikáció közben ezt a mondatot: ha életem megtöretik, miután átadtam Jézusnak, csak azért töretik meg, mert a darabokból az egész tömeg jól lakik, még a fel nem darabolt cipó csak egyetlen kisfiú éhségét csillapítaná. Sokszor gondolok erre, hogy sok áldozattal és lemondással, töréssel is jár egy ilyen szolgálat, de nincs nagyobb öröm, mint mikor látja az ember, hogy emberek jól laknak, és csillapítja az éhségüket az ige, amit Isten megenged, hogy én adjak tovább nekik. A második hiára Lubichtól származik: a motor annyi utat tesz meg, amennyi benzin van benne. Istennek egy műve annyit fejlődik, amennyi fájdalom alakul át benne szeretetté. A szeretetté átalakult fájdalom, ami Isten művét mozgatja. Én úgy érzem, hogy mindennek ebben a világban megvan az értelme, még a fájdalomnak is. És az a fájdalom is, amit az elszakított ország részekben élő testvéreink átéltek Trianon óta évtizedeken keresztül. Az a fájdalom is, ha szeretetté alakul át, akkor az Isten művét, ügyét viszi előbbre. És az, hogy valaki kérdezte tőlem, hogy hát hogy is vállalkoztam erre a szolgálatra, hogy egy idegen országba elmentem szolgálni, az első válaszom mindjárt az, hogy soha nem érzem idegen országnak azt a felvidéket, ahol mindig magyar emberekkel találkozom. És hatalmas csodája az Istennek, hogy ennyi évtized után ott meg tudtak maradni magyarnak. És biztos vagyok abban, hogy Istennek mindennel megvan a célja. Valóban nagyon fájdalmas az, hogy ezek az emberek tőlünk elszakítva élnek. És ez az előbb említett Egyed Aladár is mindig arra hivatkozott, hogy bűnbánattal kell imádkoznunk a népünkért. De mégis az Istennek a hatalmas kegyelme és csodája az, amit megtapasztalhatunk abban, hogy ott még magyar emberek élnek ennyi év után.
Mi a te imádságod értük főként, és mi az, amire gondolhatunk mi, hogyha értük akarunk imádkozni, és nem csak a felvidéki testvéreinkért, magyarokért, hanem a többi határon túlszakadt magyarokért?
Én úgy érzem, a legfontosabb, amiért könyörögnünk kell, hogy Istenre találjanak. Azt mondja az írás, hogy boldog az a nemzet, amelyiknek Istene az Úr. És csak akkor maradhat meg ez a nép, ha rátalál Istenre, ha eljut a bűnbánatig, sok minden megbánnivalónk van, mint népnek. És hogyha megtapasztalja kegyelmet, és oda menekül ahhoz a Krisztushoz, akiben az élet van. Esetleg még elmondanám azt a mondatot, ami szintén az Egyed Aladár lelkésztől származik. Március 15-én az ifjúságnak tartott egy ünnepi alkalmat, és én azt gondolom, hogy nincs szebb megfogalmazása annak, hogy miért is imádkozhatunk, mint ahogyan ő fogalmazott. Csak az a beteg gyógyulhat meg, akinél az orvos megtalálta a betegség okát. A magyar nemzet is, akit már tetszhalottként a sírba lögtek, de felébredve addig döngette koporsója fedelét, amíg fel nem nyitották, akkor remélheti a gyógyulást, ha meglátja nemzeti szerencsétlenségének okait, nem az országon kívül, de azon belül. Nem másban, de önmagában. Nem a gazdasági tényezőkben, de a saját lelkében keresi, és ha bűnbánóan bevallva, utolértek a bűneim, a Krisztus keresztje alá menekül, hogy a vesékbe látó Úr röntgen szemeinek, a mi érettünk meghalt Úr Jézus Krisztus mindeneket megbocsátó csodás szerelmének, s a keresztet bearanyozó húsvéti fény titkos gyógyító erőinek besugárzása alá kerülve keresse megújult életét és boldogabb jövendőjét. Hát ezért imádkozom én is, hogy a népünk oda meneküljön a Krisztus keresztje alá, és megtalálja ő benne a gyógyulást.
Mik a terveid Isten előtt, mik a vágyaid a szolgálatoddal és szolgálatotokkal kapcsolatban, akikkel együtt végzed a szolgálatot felvidéken?
Én azt kérem Istentől, hogy adjon nekem erőt, egészséget ahhoz, hogy még minél tovább végezhessem. Én úgy érzem, hogy amíg élek, ezért szeretnék szolgálni, ezt szeretném folytatni, amíg lehet ott közöttük, gyerekek és felnőttek között, ha meg már nem, ha esetleg meggyengül az egészségem, vagy idősödöm én is, akkor legalább imádságban, amíg élek, fogok értük könyörögni, és kérem Istent, hogy áldja meg őket. Én azért imádkozom, és azt kérem még, és az lenne jó, ha minél többen vállalnák ezt a szolgálatot. Arató munkásokért kell imádkoznunk, mert egyre több lehetőség nyílik. Mehetnénk és végezhetnénk, de már úgy érzem, most ott vagyunk, annak ellenére, hogy az átjáró szolgálatot leszámítva ketten vagyunk ezzel a gyülekezeti munkatárs testvéremmel, hárman vagyunk azzal a lelkésznővel, aki talán Varsányi Vilmával, aki most már talán egy-egy hetet is ott tud két vasárnappal tölteni, meg számítunk a miskolci lelkésztestvér szolgálatára is, de nem elég ahhoz, hogy ahol nyílnak az ajtók és lehetőségek tárulnak, hogy mindenhova eljussunk. Ez nagyon fájdalmas lenne, ha valamilyen szolgálatot azért kellene lemondani, vagy azért nem tudnánk elkezdeni, mert egyszerűen nincs már ember rá, mert meghaladja az erőinket. Tehát arató munkásokért kell imádkozni, és az jut eszembe, hogy édesapám mikor elment, 6 éve hívta őt haza Isten, 91 éves korában, előre elkészítette a temetésének a rendjét. Az volt a kérése, hogy ne legyen semmi emberi, csak igék hangozzanak el, összeállította azokat az igéket, amit kért, hogy olvassunk el majd a temetésén, és az imádságot. És ez volt az utolsó imádsága, hogy mivel nem csak a család veszített el egy édesapát, vagy a hitves a férjét, hanem az egyházban is megkevesbedett azoknak a száma, akik szolgálnak, kérjétek az aratás urát, hogy küldje munkásokat az ő aratásába, hogy azért imádkozzunk, hogy az ő helyére állítson Isten valakit. És nekem is ez az imádságom, hogyha egyszer már nem lesz erőm tovább végezni a szolgálatot, de minél előbb, mert már most is érzem azt, hogy nem elég mindenre az erőm, az erőnk, akik ott együtt szolgálunk, hogy szükség van arra, hogy legyen még olyan, indítson még az Isten embereket arra, hogy vállalják ezt a nagyon nehéz, de csodálatos, szép szolgálatot.